Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben a lélek kivitte Jézust a pusztába. 40 napig kint volt a pusztában, és megkísértette a sátán. Vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki. Amikor Jánost elfogták, Jézus Galíleába ment, és hirdette az Isten evangéliumát. Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Ezek az evangélium igéi. Néhány sor volt csak ez a mai evangéliumi történet, de még mielőtt belekezdenék, látom, hogy álltok elég sokan, le tudtok itt telepedni, hogyha az jól esik nektek, dobogó van ott, és szőnyeg, az lehet, hogy nem is olyan rossz megoldás vagy lehetőség. Gyertek nyugodtan, még ott van két üres szék is, oda is lehet ülni. Tehát a mai evangélium igazán rövid volt, de tulajdonképpen ebben a rövidségében is egészen nagy ellentétek, ellentmondások, bizonyos szempontból feszültségek jelentek meg benne. Először is, hogy azt halljuk, hogy Jézust a lélek vitte ki a pusztába, ahol aztán a kísértés történt, vagy legalábbis az a kísértés, amit itt a 40 napos bőjtel összefüggésben meg szoktunk említeni. Először is nyilván eszünkbe juthat akár a mi atyánknak az imádsága is, hogy ne vigyél bennünket a kísértésbe. Most mielőtt ebbe belekezdenénk a mai evangélium kapcsán, azért csak két mondat arról, hogy egészen nyilvánvaló, hogy Isten nem az a valaki, aki most nagyon egyszerű szavakkal szeretném ezt mondani, aki szórakozik velünk, aki próbálgat meg kóstolgat bennünket. Nem az a valaki, aki valamiféle bántó szándékkal, de távolságtartó lenézéssel leckésztetne bennünket, és akkor kívülállóként néző, hogy na, elbukik, nem bukik. Egészen elképzelhetetlen ez Jézusnak a mennyei atyával összefüggésben. Tehát ilyen értelemben nincsen szó arról, hogy Isten bennünket kísértene. A lélek sem azért viszi ki Jézust a pusztába, hogy ott na, nézzük csak, hogy lesz neki ott nehéz. Erről szó sincsen. Valami másról van itt szó, de mégiscsak van valami mondani valója annak, hogy a lélek viszi ki Jézust a pusztába. Egy történettel hagy próbáljam ezt érzékeltetni. Néhány héttel ezelőtt odajön hozzám egy férfi ember 40 fölött néhánnyal. Azt mondja, Feri, képzeld el, megkaptam az első szívinfarktust. És persze, hogy először ez az együttérzésemmel találkozott, és nyilván látta az arcomon, hogy nem esett jól ezt hallani, meg nyilván elkezdtem érte aggódni. És a többi, és a többi. És hogy látta, hogy megváltozik az arcom, kicsit hátralépett, azt mondja, nehogy elkezd sajnálni. Hát engem nem kell ezért sajnálni. Én egy 41-2 éves ember vagyok, nekiálltam fölfelé menni a ranglétrán, és aztán dolgozok 12-14 órákat. Én a saját erőmből valószínűleg sose hagytam volna abba. Legnagyobb áldás ez a szívinfarktus, mert be kellett feküdnöm a kórházba, ott teltek el napok és hetek, és tulajdonképpen ez egy óriási segítség nekem, hogy megálljak és változtassak azon, ahogyan élek. Úgyhogy engem egyáltalán ne sajnálj, mert ez tulajdonképpen áldás. Én ezt már nagyon sokszor megköszöntem Istennek. Tulajdonképpen van itt egy helyzet, amire úgy egyébként azt mondanánk, jaj, hát ez rettenetes, nem kívánjuk senkinek. Hát senkit nem vinnénk bele ebbe a helyzetbe, hát csak mindenki ússza ezt meg. Hát éljünk egészségesen, ameddig csak lehet, nyilvánvaló. És mégis van egy olyan helyzet, amit senkitnek nem kívánnánk, nem akarnánk, nem járulunk hozzá, Egy olyan helyzet, ami egyébként sokak számára kísértést is jelenthetne, ott a kórházi ágyon, Uram, miért teszed ezt velem? Miért nem segítettél? Miért pont én velem van ez így? Most már nem élhetek úgy, ahogy eddig, és a többi, és a többi. Azt lehetne mondani összefoglalva, hogy tulajdonképpen itt egy lehetőség is megjelenik. Egy lehetőség. És akkor megint rátalálunk egy feszültségre és egy ellentmondásosságra, amit nem akarunk föloldani, egyszerűen csak megnevezni. Ez pedig az, hogy ennek az embernek az életében ez a megpróbáltatás, a szívinfarktusa nem egy kísértés volt, hanem egy óriási lehetőség. Egy lehetőség arra, hogy ott történjen vele valami, amire lehet, hogy a saját ereje kevés lett volna. Valami, amiben valami több születik, mint ahogy a nő azt maga ki tudná gondolni, vagy meg tudná valósítani. És tulajdonképpen a kísértés helyzeteiben is megszülethet valami olyasmi, ami túlmutat a saját erőnkön. Mert nem csak arról van szó, hogy ellenálltunk a kísértésnek, hanem abban a folyamatban valahogyan úgy találkoztunk Istennel, mint ahogyan egyébként nem tudnánk vele találkozni, vagy ahogyan mi nem tudnánk őt befogadni. És az ellentmondásosság azt is jelenti, hogy egyszerre fölismerem azt, hogy mekkora lehetőség lehet ez az Istennel való kapcsolatom elmélyülése szempontjából. Másrészt pedig a másik része, ma egy olyan kultúrában élünk, és mi hozzuk létre ezt a kultúrát, ahol szinte ezt a kifejezést, hogy ez kísértés, már nem is használjuk. Ma azt mondjuk, hogy egy lehetőség. Él a házasságban a férfi és a nő, megjelenik egy harmadik személy, ez egy lehetőség. És aztán ezt a sort nem akarom folytatni akármeddig, szinte kikopik ez a megközelítés, hogy azt mondjam, különösebb gondolkozás nélkül. Hát ez egy kísértés és kész, így is állok neki. Nem, hát ez egy lehetőség, hogy az életem teljesebb legyen. Ez egy jó nagy ellentmondás. Úgyhogy talán azt lehetne mondani, nem föloldva ezt az ellentmondást, hogyha nagyon tisztán és világosan meg tudjuk mondani, hogy ez egy kísértés, utána az egy lehetőséggé is válik. Ez az első gondolat. A lélek viszi ki Jézust a pusztába, hogy ott történhessen közte és Isten között valami olyan, ami ott a pusztában történhet. A pusztában való 40 nap nem a sátán és Jézus közti történés, hanem Jézus és a mennyei atya közti történésnek az egyik nagyon fontos része. A sátán nem főszereplő, hanem mellékszereplő itt. Ez az első. A második, azt mondja a Szentíró, hogy vadállatok között volt Jézus, és angyalok szolgáltak neki. Micsoda feszültség ebben a képben. Nyilván azt is mondhatnánk, ez egész konkrétan így volt. Ott a júdeai sivatagban ott lehettek azok a vadak. Nyilván ez megtörténhetett így, és találkozhatott ott angyalokkal. Vehetjük konkrétan, vehetjük jelképesen, szimbolikusan abból a szempontból, hogy az emberi lélekben is vannak vadak. Vad állatokkal élünk ideben. Mert vannak elvadult érzéseink. Elvadult gondolataink, elvadult szokásaink, elvadultak, nincsenek háziasítva, a kultúrától messze vannak, elvadultak. Mi az, hogy elvadult érzés vagy gondolat? Képzeljünk el egy fiatal valakit, aki nap-nap után tulajdonképpen a belső párbeszédében más sem mondja, mint hogy béna vagyok, olyan szerencsétlen vagyok, nekem úgyse sikerül semmi, engem nem szeret senki, úgyse számítok, ugyan már miért pont én lennék erre alkalmas. Ezek elvadult gondolatok. Elvadult, megkergült gondolatok, hozzájuk kapcsolódó érzésekkel. Ezek a mi vadállataink, és ott jönnek, mennek ők, ahol akarnak, és mi pedig egyre inkább beszorulunk, mert ezek a vadak akadályoznak bennünket. Reggel beszélgettem a gyerekekkel, mondtam nekik, figyeljetek, elmondok nektek néhány kísértést az életemből, segítsetek nekem. Na, például ez egy kísértés, hogy mikor reggel fölkelek, nem kelek föl rögtön, hanem még ott fetrengek az ágyban. Húzom az időt, olyan jó lenne még 5 percet. Na, ez egy kísértés, segítsetek nekem. Kisfiú kihúzza magát, azt mondja, pofoszt föl magad. De nem kérek belőle, ez milyen egy elvadult gondolat ez. Pillanat előtt egy vadállat előjött belőle. Tele vagyunk elvadult érzésekkel, gondolatokkal, szokásokkal. Ez van az egyik oldalon, az elvadultság, és a másik oldalon pedig, hogy mindenféle elvadultságunk közepette egyébként, azzal együtt éppen akkor megjelennek néha az angyalaink, az idebent élő angyalaink. Most, hogyha akarnék egy lépést tenni, idebent élő, meg még a valóságos angyalok között, hát eszembe jut egy kisfiú. A kisfiú 15 évvel ezelőtt odaállt, elém volt 8 éves, és a 8 éves kisfiú minden komolyságával azt mondja, Feri atya, én az uszodában vasárnap láttam egy angyalt. Ez lehet? Bólintottam, ez lehet. Bólintott, ő is gondolta, hogy ezt fogom mondani. Akkor azt szeretném kérdezni, ennek mi a jelentése? Mit akart az angyal? Hát nézd, ez a te angyalod volt, mondtam neki. Én nem tudom, hogy a te angyalod, te tőled mit akart, de olyan is van, hogy egy angyal egyszerűen csak megjelenik, hogy tudjuk, hogy van. Ez lehet? Rám nézett ugyanazzal a komolysággal. Ez lehet. Szóval miközben idebent vadakkal élünk, aközben meglátogatnak bennünket az angyalaink. Mondok erre két történetet is. Az első, egy édesanya. Náluk az a szokás, hogy nyáron a Balatonnál a nagy rokonságnak van egy háza, és akkor egy hétig mindenki együtt van. És ebben a nyári együttlétben mindig csinálnak egy olyan beszélgetést, hogy kivel mi jó történt abban az évben. Igen ám, csak hogy ez az édesanya abban az évben elvesztette egy pici babáját. Áldott állapotban volt, és egy spontán vetélés következtében ezt a pici babát nem tudta a világra szülni. És hogy a többiek ott a verőfényes, gyönyörű nyári Balaton parton mesélték az örömeiket, hogy milyen jó történt velük, és beszámoltak, ő egyre rosszabbul lett. Már csak azért is, mert amióta ez megtörtént, azóta ő benne megerősödtek a vadak. És a vadak marcangolták a szívét, és tele volt szomorúsággal, és szégyennel, és bűntudattal, és önváddal, és félelemmel, és aggodalommal, és az összes többivel is, ezek már egyre inkább marcangolták őt. És hogy ment egymás után, ott a családtagok beszéltek. Akkor ő egyszer csak valahogyan, mert megjelent egy angyal, a következőt mondta. Én egy 3 gyerekes édesanya vagyok. 2 megszültem, ők itt vannak a földön. 1 nem, ő ott van az Istennél. És amikor kimondta ezt a mondatot, én egy 3 gyerekes édesanya vagyok. 2 gyerekem itt van, 1 pedig odaállt. Azt mondta, hogy egy olyan belső béke fogta el, amit elképzelni se tudott. Egyszer csak jött egy gondolat, és jött aztán egy érzés, ami valami olyasmi, mint amikor valaki vadállatok között él már hónapok óta, és megjelenik egy angyal, és a szolgálatára van. Egy ismerősöm dolgozik reggeltől estig. Aggódik, jó legyen a család, a pénz meglegyen, a megélhetés, az állás. Ah, ismeritek. És aztán úgy érezte már, hogy összeroskad a rengeteg minden alatt. És éppen valahonnan, valahova rohannia kellett. De tele volt ezzel a feszült és ingerült aggodalommal, tele azzal a frusztrált és dühöngő mindennel, amit ismerünk itt Budapesten is. És hogy tele volt ezzel, hogy rohanjon egyik erről a másikra, és még 1000 dolog van, beült az autóba, Elfordította a slusszkulcsot, és nem történt semmi. Akkor sem. Az akkumulátor mindenféle előjelzés nélkül bemondta az unalmast. És hogy harmadszor is elfordította, és látta, hogy hirtelen maga se érti, hogy hogyan, lehiggadt, lenyugodott, és a következő jutott eszébe. Na, az életem körülbelül annyira van a kezemben, mint ez az autó itt. Ennyi. Hát, ha nem indul, nem indul. Lemerültem. Lemerültem, és már hiába. És hogy megjött neki ez a fölismerés, hogy lemerültem, és hogy nincs minden az én kezemben, hogy azért élek már a belső vadakkal, nem is tudom mióta, mert azt gondolom, mindent a kezembe kell tartani, minden rajta múlik, mindent nekem kell csinálni. És ahogy ott elfordította a slusszkulcsot, és látni való volt, hogy semmit nem tud tenni. Egyszer csak megjött egy gondolat, egy érzés, és valami vele együtt. Olyan, mintha egy angyal látogatta volna meg. Ebben a második gondolatban azonban a jelentősége annak van, hogy vagyunk-e úgy, mint a kisfiú, hogy azt mondjuk, na ez itt egy angyal. Vagy azt mondjuk, ó, egy múló érzés, egy pillanatnyi gondolat, és utána visszatérünk-e a vadállataink szorításába. Engedjük-e, hogy az angyalok szolgáljanak nekünk, hogy ott legyenek, és mi újból és újból találkozzunk velük, és éljünk a velük való együttlétből. Záró dilemma, ellentmondás és feszültség. Azt mondja a Szentíró, Jézus meghirdette, közel van az idő, betelt az idő, itt az Isten országa. És mikor mondja ezt? Egyrészt a megkísértése után, másrészt keresztelő János tragédiája után. Hirdeti meg azt, hogy itt a beteljesülés. Higgyetek az örömhírben, az evangélium jó hírében. Micsoda feszültség, micsoda ellentmondás ez. Egy kedves ismerősöm, találkoztunk sok hónappal ezelőtt, azt mondja Feri, hoztam egy nagy döntést. 30-valahány éve élek házasságban. Eldöntöttem, megint szeretni akarom a feleségem. Na ez egy igazi nagy döntés. Ezt a 30 év úgy kikopott belőlem valami, már csak a vadak maradtak. Azt mondja, eldöntöttem, hogy szeretni akarom a feleségem. Hát akkor együtt örültünk ennek a programnak. Találkoztam vele néhány napja. Azt mondja, Feri, visszaestem. Mikor megéljük a kísértésnek a világát és a helyzeteit, akkor nem, de ez pont úgy van, hogy éppen a kísértésben jelenhet meg valami a kegyelemből, hogy itt az idő. És nem egyszer, ahogyan elkezdünk egy áldott időt, egy megszentelt időt, lehet, hogy éppen akkor tapasztaljuk és éljük meg a vereségünket, a gyöngeségünket, vagy a kiszolgáltatottságunkat. És hogyha ezt nem értitek félre, akkor szívem szerint azt mondanám, na és aztán. Hogy Isten nem ígérte azt meg, hogy mi töretlenül fejlődjünk. Hogy azért, mert elhatároztunk, hoztunk egy jó döntést, akkor azt már most mindenen keresztül csak úgy szárnyalva csináljuk. Dehogy is, vissza fogunk esni. Egyszer, kétszer, akár hányszor ott lesz az életünkben a hullámzás. De nem ez az érdekes, hogy van hullámzás, és néha megy, és néha nem, és néha ellenállunk, és néha elbukunk, hanem az, hogy jó irányba van-e az élet. Bennünk jó irányba van-e? Meg tudjuk-e mondani, hogy ezek a vadállataim, ők az angyalok? Ez a jó irány, az nem. Ez kísértés, az meg egy jó lehetőség. Ezért tehát, hogy egy kegyelmi időszakot élünk meg, az nem azt jelenti, hogy majd minden sikerülni fog. A nagybőt sem arról szól, hogy elég ügyesek vagyunk-e vagy nem, hanem sokkal inkább arról, hogy az Istennel való kapcsolatunkban megengedjük-e, hogy ott történjen valami. És hogy mi, amit meg tudunk tenni azért, hogy ott történjen valami, azt megtesszük-e.